gone, I can't sleep at night. Why don't you take my meals? Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Kívánok a Civil Rádió olvasókörét hallgatóinknak, illetőleg a YouTube-on a videót megtekintőknek. Mai vendégünk Inotai András, közgazdász, a Világgazdasági Kutatóintézet volt igazgatója, illetőleg nemzetközi intézmények vezető közgazdásza. Tisztelettel köszöntelek!
Jó estét kívánok mindenkinek! Köszönöm az érdeklődést előre is, és örömmel tettem eleget a kérésnek, hogy erről a nagyon izgalmas és aktuális témáról beszélgessünk.
Az Európai Unió kérdéskörével indítottuk ezt a sorozatunkat, éppen Inotai András volt ehhez az első interjú alanyunk, és ő több javaslatot is tett, hogy melyek legyenek ezek a témák. Számomra, ugye én nem vagyok szakmabeli, váratlanul kapta meg Bulgária azt a jogot, hogy ő is beléphessen az Euróklubba, vagy az Eurózónába, ahogy ezt szakmailag talán helyesebben szokták nevezni. Valóban váratlan volt ez a szakma számára, vagy csak a kevésbé művelt közönségnek?
Várható volt abból a szempontból, hogy Bulgária, amely 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, 2020-ban belépett az úgynevezett árfolyam övezetbe, az ERM2-be, Exchange Rate Mechanism, mindegy, és ez azt jelenti, hogy bejelentette az igényét, hogy bevezetné az eurót, ez egy kötelező előszoba, tehát minden ország, amelyik be akar lépni az eurózónába, és át akarja venni az eurót, mint hivatalos nemzeti fizetőeszköz, az köteles 2 éve eltölteni az előszobában, meghatározott feltételek mellett, és ha ezeket teljesíti, akkor kap belépési engedélyt. Persze ennek van még politikai, zárójelben politikai feltétele is, de Bulgáriának van egy egészen sajátos tulajdonsága, egyik másik Európai Uniós ország sem rendelkezett ezzel. Az 1990-es évek nagyon zűrzavaros gazdasági politikai átmenete közben úgy stabilizálták a gazdaságot, hogy 1997-ben egy az egyben a német márkához kötötték a bulgár fizetőeszközt a levált. És ez azóta is így maradt, és amikor a német márkából euró lett, akkor ugyanazon az árfolyamon átváltották a levát, vagy megváltoztatták az árfolyamot ugyanúgy, és azóta is stabil. Tehát ez az 1,9558, tehát majdnem 2 leva 1 euró, ahogy akkoriban majdnem 2 márka volt 1 euró. Tehát ez a stabilitás, az árfolyam stabilitás, az kezdettől fogva megvolt.
Ja. Magyarország ezt nem tette meg.
A többiekkel sem. Emellett van 4 kritérium, amiket Maastricht kritériumnak nevezünk. Ez 1991-ben épült be az Európai Unió alkotmányába, mert akkor már gondolkodtak azon, hogy lesz egy közös pénz. Volt is 1988-ban egy ilyen kezdeményezés. De, és tehát 4 feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy az országban a kamat a szint nem lehet nagyobb, mint 1,5 százalékponttal több, mint a legkisebb inflációs, mint a legkisebb inflációs országban, inflációról van szó, nem kamatról. Tehát Bulgáriánál ez volt az egyedüli probléma, mert az másik három feltételt, nevezetesen költségvetési deficit, maximum 3% a társadalmi terméknek, ez Bulgária már csak azért is teljesítette, kénytelen volt, mert rögzítette az árfolyamot, tehát ettől nem lett, itt nem volt nagy mozgástere, nagyon szigorú pénzügypolitikát folytatott, és fiskális politikát. A harmadik feltétel, hogy az államadósság nem lehet több, mint a társadalmi termék 60%-a. Bulgária az összes Európai Uniós ország közül a második legkisebb adóssággal rendelkezik, 24%-a a társadalmi terméknek. És van egy negyedik feltétel, ez a hosszú távú kamatok. A hosszú távú kamat, ez egy 10 éves kamat, tehát amire hosszabb hiteleket adnak, állampapírokat vásárolnak, és a többi, az nem lehet több, mint maximum 2%-ponttal magasabb, mint az Európai Központi Banknak az aktuális kamata. Az pillanatnyilag 2,25, tehát a bulgár ezt is bőven teljesíti. Tehát egy kérdés volt, hogy sikerül-e az inflációt lenyomni. És az történt, hogy a legutóbbi áprilisi, májusi jelentésében az Európai Központi Bank, amely rendszeresen elemzi, vizsgálja, a monitorozza az egyes tagállamoknak, de az Európai Unió egyes tagállamainak a gazdasági adatait, az úgy döntött, úgy látta, hogy a három legkisebb inflációi ország átlaga az 1,3% volt, ebben volt Belgium, Luxemburg és még egy harmadik, és a bulgár pedig lement 2,7%-re. Tehát ezzel a 1,5%-pontos különbözetet teljesítette, és akkor az Európai Központi Bank úgy döntött, hogy kinyitja az ajtót Bulgária előtt, ami azt jelenti, ez volt június elején, július elején lesz még az Európai Központi Bank bizottságának, a tagállamok képviselőinek lesz még egy döntése, hogy megszavazzák-e, én szerintem biztosan meg fogják szavazni, és akkor az azt jelenti, hogy Bulgária 2026. január 1-jével 21. tagállamaként az eurozónának be tud lépni. Ennek van egy feltétele, de ez automatikus, hogy amikor az út szabaddá válik, és fél év múlva valaki csatlakozni tud, akkor azonnal rögzíteni kell az árfolyamot, és az attól kezdve nem változhat. Bulgária esetében ilyen probléma nincs az árfolyam.
Nincs, ez mert ő már 2007-ben rögzített.
Ami ezután következik, hogy a megfelelő árfolyamon át kell számolni az hazai kereseteket, a hazai árakat, a hazai szolgáltatások árát, az éttermi árakat, és a többi, és a többi. És fél éven keresztül mind a két pénznemben, tehát levában és euróban is fel kell tüntetni.
Minden tagállammal szemben ugyanez a 4 követelmény van, amit most Bulgária teljesített, vagy vannak engedmények, kivételek?
Ez egy alapvető feltétel minden országgal szemben, tehát azokkal szemben, amelyek még nem tagok, és még az eurózóna előszobájában sem sincsenek benn, tehát Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia, Svédország, Dánia egy érdekes dolog, röviden erre ki kell térni, Dánia ugyanakkor, amikor Bulgária csatlakozott az árfolyam mechanizmushoz. Avval, de Dániának kezdettől fogva, ez még a gazdaság történeti nagyon szoros brit-dán kapcsolatokra vezethető vissza, hogy amikor a britek bent voltak az Unióban, akkor kialkutták, hogy ők nem fogják átvenni a közös valutát, és erre kaptak egy felmentést. A dánok is kaptak felmentést. De a dánok ennek ellenére beléptek az eurózóna előszobájába, de bármikor onnan ki is tudnak menni. A svédek, a lengyelek, a csehek, a magyarok, a románok nem, velünk szemben Tehát most pillanatilag hat ország lesz, amelyik még kívül van az eurozónán, ebből Dánia félig ott van, a marad öt, ebből négy darab a kelet-közép-európai, és a svéd. Na most itt van egy sajátosság, ami miatt Svédország meg akarja tartani a nemzeti valutáját, egyelőre nem érdekel. Ugyan mind a négy feltétel teljesíti, simán. De egy feltétel, ez egy intézményi feltétel, az tudatosan nem teljesíti azért, hogy ne lépjen be. Ez pedig a Nemzeti Bank függetlensége.
Mert akkor az Európai Unió központi bankjának...
Igen, de tehát akkor az Unió központi bankja monitorozná az egész svéd bankrendszer, stb. A svéd monetáris politika épp úgy, mint a többi, amelyik belép az eurozónába, elveszteni a függetlenség, úgynevezett függetlenségét. Hát ilyen, nagyon jól tudjuk, hogy sem a magyar, sem a román, sem a bulgár, sem a lengyel monetáris politika nem független az európai, az eurozónától és az eurótól. De ez egyelőre Svédországban így van. Ez a feltétel nem alkalmazható a kelet-közép-európai országokra. Ők, amikor 2004-ben, vagy Románia 2007-ben aláírta a csatlakozási szerződést, a csatlakozási szerződésben világosan le volt írva, hogy minden olyan dolgot, ami az Európai Unióhoz kötődik, azaz az európai jog felülírja a nemzeti jogot, ott az európai jog a mérvadó. És ennek alapján nálunk nincsen úgynevezett opt-out, ilyen külön élési vagy különvállási lehetőség. Az Unió nem mondta meg, hogy mikor csatlakozunk, amikor megérettek a feltételek, vagyis teljesítsük ezt a négy feltételt, amit említettem. De egyelőre ez Magyarország esetében, hát hogy mondjam, marsi távolságra van.
Mielőtt rátérnénk a magyar helyzet elemzésére, egy kicsit térjünk ki Romániára. Mert legalábbis a közvélemény számára szerintem kicsit meglepetésnek ható bolgár csatlakozás az eurozónához megtörténik. Minden várakozás az volt, hogy hát az Románia előbb lesz eurozóna tag, mint Bulgária. Hát, hol maradt el, vagy miért szakadt meg ez a fejlődési folyamat?
Románia Európai Unióhoz való csatlakozástól kezdve megjelölt céldátumokat. Ezeket azonban sorozatosan meg kellett hosszabbítani, nem tudta teljesíteni, pedig nagyon érdekes, szimbolikus, még nem is volt az Európai Unió tagja, de 2005-ben, amikor bevezette az új lejt, az új nemzeti fizetőeszközt, az pontosan olyan méretűre gyártotta, mint az euró pénz, papírpénz.
Már a pénz fizikai megjelenését?
Azért csinálta ugyanolyan méretűre, hogy egy ATM gépben, ha át akarok váltani, akkor a pénznek a nagyságrendi különbsége ne okozza a problémát.
Igen.
Ez utána 2006-ban még a belépés előtt közölte, hogy 2012-ben lesz az eurozóna tagja, 2009-ben azt mondta, hogy 2015-ben, stb. Most ott tartanak, hogy 2029-et jelölték meg, ha a feltételeket tudják teljesíteni. Na most, ami Magyarországgal szemben nagy különbség, az az, hogy Romániában 2011-től különböző kormányzati szinteken, magas szinteken volt bizottság, vagy volt egy olyan tanácsadó testület, amelyik kifejezetten azzal foglalkozott, hogy hogyan lehet az országot sikeresen felkészíteni az euróra. Tehát ott voltak konkrét, Magyarországon ilyen nincsen, tudtommal. Na most Egyelőre Románia a négy feltétel közül egyet teljesít, ez az adósság, amely a társadalmi terméknek 55%-a, ugye ez Magyarországon 75. Nem teljesíti az inflációs kritériumot, az magasabb, mint az Európa meghatározott, ez a 2,7% a jelenleg, nem teljesíti a 3%-os deficit kritériumot, és a hosszú távú kamatot az teljesíti, mert a lej érdekes módon hosszú időn keresztül, máig is, meglehetősen stabil. Tehát 4,84-4,90 között mozog az árfolyam, ami plusz-minusz kevesebb, mint 1%. És különben, ha belép valaki az eurozóna előterébe, ahol 2 évet kell tartózkodni, ott van neki a nemzeti valutának egy plusz-minusz 15 fokos árfolyam sávja. Ez azért van, hogy kiderítsék, hogy alkalmas-e az ország nagyobb hektikus mozgások nélkül egy stabil, elköteleznie magát, amikor eljön az idő, egy fix átváltási kulcs mellett. Ezt Románia meg tudná tenni minden további nélkül. Ezt egyébként bármelyik kelet-közép-európai ország meg tudná tenni ebben a pillanatban. Még Magyarország is. Mert ez azt jelentené, hogyha Magyarország ott lenne az előszobában, akkor egy olyan mozgástere lenne az árfolyamnak a plusz-minusz 15 alapján, a mai árfolyam a 403-404-en számolva, hogy 350 és 460 között bárhol lehet az árfolyam.
Na hát most jelenleg a plafont közelíti. Oké, akkor nézzük egy kicsit részletesebben Magyarországot. Tehát a legutóbbi példája Inotai Andrásnak arra vonatkozott, hogy van olyan kritérium, amit Magyarország azonnal tudna teljesíteni. De hát akkor összességében miért nem akarja teljesíteni?
Ez egy... tulajdonképpen voltak Magyarországon is tervek, volt munkacsoport is, amelyik foglalkozott azzal, hogy mikor lépünk be. Hát tulajdonképpen már a Medgyessy kormány tervében benne volt az, hogy Magyarország körülbelül 2012-13-ra be fog tudni lépni.
Ugye a Medgyessy kormány az 2002-től volt 2004-ig.
Igen, igen. Először azt mondta, hogy 2008-ba, 2004-be belépünk az Unióba, 2008-ba az euróvezetbe. Aztán jött a két Gyurcsány kormány, ott nem nagyon voltak tervek, volt a gazdasági válság. A Bajnai kormánynak volt egy 2014-es határideje, abból sem lett semmi. Az Orbán kormány pedig 2015-től, akkor mondta el Orbán Viktor, hogy az euró már nem is olyan vonzó. Mondta ezt 2015-ben, kétségtelen akkor az eurózóna egy nagy válságon ment át, ugye a görög válságon, de érdekes módon sokak számára vonzó volt, mert például az új tagállamok közül Szlovénia már 2007-ben csatlakozott, Ciprus és Málta 2008-ban, Szlovákia 2009-ben, Észtország 2011-ben, Lettország 2014-ben, Litvánia 2015-ben, és legutóbb Horvátország 2023-ban. Tehát, és ezek az országok teljesítették a feltételeket. Jó, a balti országoknál volt egy viszonylagos engedékenység, mert a balti országok eurózónás csatlakozása mögött azért ott volt az, hogy gyorsan segítjük őket teljesen elszakadni a volt Szovjetuniótól. Tehát ebben volt egy politikai cél is. De nem ez volt az. De Magyarország pedig egyszerűen az van, hogy mi szuverén ország vagyunk, a függetlenség nagyon fontos, az eurozóna, vagy az euró, ha átvennénk, akkor ugye megszüntetné a monetáris politika mozgásterét, minden az Európai Központi Bank irányítása alá kerülne, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája is. És akkor mondtak még egy dolgot, hogy hát itt van egy intézményi vagy jogi probléma, nevezetesen az, hogy Magyarországnak van egy alaptörvénye, és az alaptörvényben benne van sziklaszilárdan, hogy Magyarország fizető eszköze a forint.
De hát ez egy módosítás volt most, az alaptörvénynek. Most,
ezt az alaptörvényt bármelyik nap, olyan sziklaszilárdkor bármelyik nap lehet módosítani, és igen, legalább másfél kucatszor módosították, tehát ezt a mondatot módosítani, ez az ég egy világon semmi féle nehézséget nem okozna. Pillanatilag vannak olyan európai központi banki elképzelések, hogy legkorábban 2029-ben tudna Magyarország belépni esetleg az előszobába, és akkor utána még ugye 2 év, amit ott próbaidőként el kell tölteni. Románia esetében nincs teljesen feladva a 2007-es belépés az 2027-es belépés az előszobába, vagyis a 2029-es potenciális euróátvétel.
Értem. Magyarország gazdaságpolitikájának az egésze egyébként abba az irányba hat, mint a svédeké, hogy bár teljesítjük a feltételeket, de ilyen vagy olyan konkrét ok miatt nem lépünk be az eurózónába?
A jelenlegi magyar kormány nem foglalkozik komolyan az euróval. Rengeteg indoka lehet arra, hogy miért nem akar belépni a nem. Az úgynevezett nemzeti szuverenitástól kezdve akármeddig, azt egy érdemes lenne egyébként egy hosszabb beszélgetésben elemezni, hogy a kormány állandóan a nemzeti szuverenitásra hivatkozik. Hát egy ország, amelyiknek a társadalmi terméke 1,2%-a az unióinak, és 0,11%-a a világtermelésnek. Ugyanakkor 85%-ban exporttól importtól függ. Milyen szuverenitás? Tehát jó lenne a szuverenitás szót egy másik szóval helyettesíteni, de hát ahhoz nagyon felkészült gárdára lenne szükség, nevezetesen mozgástérbővítéssel. De a mozgástérbővítés az nem csak gazdasági kategória, az pszichológiai és bizalmi kategória is. Na most ez teljes egészében hiányzik.
Értem. Azért is furcsának tartom azt, hogy az Orbán kormány nem akarja bevezetni az eurót Magyarországon, mert a vállalatoknak a jó része, amelyek kapcsolatban áll az Európai Unióval, vagy azon kívül lévő országokkal, jó részt a pénzügyi elszámolások, az adósságok rendezése és illetőleg a hitelek felvétele euróban történik. Sőt, ma már az állami nagyvállalatok vezetőinek egy része euróban kapja a fizetését.
Ez így van, tehát van egy, attól függetlenül, hogy valaki nem akarja vagy nem tudja bevezetni az eurót, zajlik minden országban különböző mértékben egy úgynevezett spontán eurizáció. Tehát ez nagyon jelentős, például jelentős volt Horvátországban, miután a turizmus egy nagyon fontos ágazat, és a turisták nagy része euróban fizetett, amikor oda ment.
Tehát nem akarnak pénzt váltani, és ezen veszíteni.
Jó, hát aztán ugye van egy olyan eurizáció is, hogy van két ország, amelyik nem tagja az Európai Uniónak, de öntevékenyen bevezette az eurót, Montenegro és Koszovó. Uh-huh. Aztán Szerbiában vagy Romániában az ingatlan piacon folyó tranzakciók túlnyomó része euróban történik. Egyébként Magyarországon is egyre jelentősebb ez a spontán eurizáció, ami jelenti azt, hogy a vállalatok egymás között ugye euróban kereskednek. Nagyon sok magyar vállalat van, amelyik importál az Európai Unióból különböző alapanyagokat, alkatrészeket, stb. És azokat utána mi feldolgozva exportáljuk, esetenként ugyanoda. Ez az egész tranzakció euróban zajlik, mert így az átváltási közföldséget mind az importőr, mind az exportőr meg tudja takarítani. Ugyanez vonatkozik egyre inkább a lakossági betétekre is. Ma a Nemzeti Bank számomra elérhető legfrissebb adata szerint körülbelül 18%-a van a magyar befektetés, magyar magántőkének különböző euróban, legyen ez bankbetét, vagy legyen ez kötvény.
Egyébként azért ez csalókban, mert itt nehogy azt higgyük, hogy a szegény emberek tartják euróban a bankba a pénzüket, mert nekik forintjuk is alig van.
A szegény ember az ebből a körből gyakorlat ki van zárva, nagyon gazdag, meg azért zárta ki magát, mert a jelenlegi meglehetősen kedvező árfolyamon ezeket a milliárdos osztalékokat, amiket most föltetszettek venni, ezeket azonnal ezen az árfolyamon kisíbolták az országból. Itt olyan jelentős magyar tőkeexport valósult meg, de ez a tőkeexport, ez nem olyan tőkeexport, hogy külföldön versenyképesen termelek, és erősítem a magyar cégek pozícióját, gyakorlatilag teljes egészében magántőke kivitel magáncélra.
Értem. Milyen jövő várhat ránk? Például egy politikai változás, hiszen Magyarországon megjelent a politikai alternatíva a kormánypárttal szemben. Esetleg ez hozhat változást? Van erről információk?
Bizonyára sokkal fontosabbnak fogják tartani az euróhoz való, mint a hosszú távú, fenntartható stabilitáshoz való csatlakozás, mint ez most történik. Ehhez azonban egy nagyon jelentős gazdaságpolitikai fordulatra van szükség. Az infláció leszorítás, tartós leszorítására, a költségvetési hiány drasztikus csökkentésére, az adósságállomány jelenlegi 75%-ról 60%-ra való csökkentésére, zárójelbe itt az Európai Uniónak vannak 3-4 éves programjai, miután ugye a túlzott deficit eljárás mellett elindított eljárásokat Magyarországgal szemben is, pillanatilag 6 országgal szemben indított el, ebből érdekes módon 4 az Európai Unió tagja, Olaszország, Franciaország, Belgium és Szlovákia, és Lengyelország és Magyarország. De most ez nem azt jelenti, hogy a túlzott deficitet, vagyis a 60% fölötti deficitet, azt egyik évről a másikra le kell építeni, de kell, hogy legyen egy konvergencia program, hogy 3-4 év alatt ilyen és ilyen eszközökkel, és ehhez az országspecifikus ajánlásokat ad az Unió, nem minden országnak ugyanaz, figyelembe veszi az ország jellegzetességeit, alkalmazkodó képességét, még esetenként segítséget is nyújt, de nem biztos, hogy ahhoz, hogy belépjünk az előszobába, ahhoz nincs szükség arra, hogy levigyünk 60%-ra. Ahhoz, hogy belépjünk az euró övezetbe, és bevezessük az eurót, ahhoz már viszont szükség lesz. De ez nem a mai nap kérdése. Ami viszont nagyon érdekes, és ezt még szeretném, ez nagyon hasonló Magyarország és Románia, érdekes módon Bulgária nem, hogy mi a közvéleménynek a hozzáállása az euróhoz. Romániában a lakosság 77%-a, Magyarországon 76%-a szeretne eurót.
És mi a lakosság?
A lakosság.
Ja, hát mert a kivándoroltaktól kapják az eurós támogatást, ugye?
Ők szeretnének eurót, mielőbb. Úgy látják, hogy az stabilitáshoz csökkenti a tranzakciós költségeket, még pszichológiai szempontból is nagyon fontosnak tartják, hogy végre akkor tényleg Európához tartozunk tartósan, részt veszünk az Európai Központi Bank döntéshozatalában, mindegy, hogy túl nagy szavunk nincsen, de ott ülünk az asztalnál. Most nem ülünk ott. Most, ha az Európai Központban bármilyen döntést hoz, kamat döntést vagy egyebet, akkor azt